hogyha megnézzük az Európai Unió politikai naptárát, rájövünk arra, hogy most, amikor az Európai Parlamentet frissen megválasztották, de az EP választásoknak egészen komoly következményei is voltak, gondoljunk csak a Franciaország jelölte hozott választásokra, gondoljunk arra az egymásnak feszülésre, amely pontosan a klímapolitikát jellemzi, és azt, hogy nagyon sok helyen a választók éppen a klímapolitika körüli véleménykülönbözőségek miatt szavaztak úgy, ahogy szavaztak, vagyis nagyon lenyomták a zöldeket, és inkább a jobboldali konzervatív politikai erőket helyezték előnybe. Nem csoda, hogy a kormányoknak a prioritás listáján nem igazán szerepelt az a válasz, hogy az Európai Bizottság felkérésére klímaterveket, illetve energiapolitika terveket nyújtsanak be az Európai Bizottságnak, hiszen pont az előbb felvázolt okok miatt lehet, hogy a következő időszakban változnak a hangsúlyok. Nagyon bonyolult kérdésről van szó. Nyilvánvaló, nem is kell magyarázni, gondolom, hogy miért függ össze egymással a klímapolitikai fellépés és az energia mix megközelítése, illetve az energia stratégiáknak a struktúrája, hiszen a legfontosabb klímapolitikai fellépés pontosan az energiahasználat területén van. Véleményem szerint, és a véleményünk szerint, hiszen az LMDSZ ezt hangsúlyosan kijelentette az elmúlt hónapokban, a klímapolitika területén az Európai Unió egy hibás úton van, azt látjuk úgy az Európai Parlament döntéseiben, mind úgy általában az egész Európai Uniós megközelítésben.
Milyen értelemben?
Jelenti, hogy olyan értelemben, hogy elsősorban az irány az 55% a Fit for 55 törvénycsomagban, amelynek a célja az, hogy 2050-re klímasemlegessé tegyük Európát, illetve 2030-ra 55%-kal csökkentsük a kibocsátásokat. Ezeket a célkitűzéseket elsősorban az energiahasználat területén a mobilitás, az energia, a zöld energia előnybe helyezésével és a hagyományos foszilis energiáknak a teljes kiiktatásával szeretne elérni az Európai Unió, és ez egy ideológiai alapú megközelítés, hiszen nem tartja figyelembe a technológia semlegességet. Ezt nagyon sok tagállamban a választók szóvá tették, ezt tulajdonképpen fogyasztói minőség érzik az emberek, hiszen látjuk azt, hogy megdrágul a mobilitás, megdrágul a közlekedés, a szállítás árának az emelkedése minden termékre és minden szolgáltatásra kihat, tehát olyan intézkedéseket fogadott el az Európai Parlament az elmúlt időszakban, és olyan irány van az Európai Unióban, amely vélhetően nagy sebeket ejt a versenyképességen, megdrágítja és emeli az életnek az általános költségeit, ugyanakkor elfelejtik azt, hogy tulajdonképpen globális szinten a globális kibocsátásoknak alig 8%-a származik az Európai Unióból. Tehát itt azt mondanám, hogy hiába sietünk, hogyha nem tudjuk meggyőzni a többi nagy globális szereplőt, az Egyesült Államokat, Kínát, az Orosz Föderációt és a többi, hogy együttesen fogalmazzuk meg ezeket az előfeszítéseket. Nem véletlen, nézzük meg az önkérdésére visszatérve, nézzük meg a négy országot, aki benyújtotta ezeket a klíma és energia stratégiai terveket, Hollandia, Svédország, Finnország és Dánia, tehát négy nyugati országról van szó, amelyek amúgy élen járnak a klímaváltozások elleni fellépésben, illetve a megújuló energia használatban, de azt is látjuk, hogy például Hollandiában a tavaly nagyon keményen megbüntették a zöld politikusokat a választók, hiszen épp most lép életbe az új holland kormány, amely a legjobboldalibb a holland demokratikus történelemben. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy azokat a költségeket, amelyeket a fogyasztókra, az állampolgárokra rónának ezek az előfeszítések, azokat a költségeket nem hajlandók kifizetni jelen pillanatban az emberek, illetve ellenkeznek ezzel, ellenkeznek a gazdák, a farmerek, az ipari munkások, ellenkeznek a városlakók, mindazok, akinek az életszínvonala romlik ezen új politikák hatása alatt.
Románia sem küldte be tehát a hosszú távú klíma és energiapolitikai tervezetét. Tudunk-e valamit arról, hogy ez a tervezet, ez egyáltalán készülőben van-e?
Itt most nyilván a kormány kellene megkérdezni a szakminisztériumokat, hogy hogyan állnak ezekkel a tervezetekkel, viszont nézzünk körül egy kicsit az itthoni prérin. Azt látjuk, hogy energiastratégia továbbra sincs Romániában, habár 17 évvel ezelőtt a Tăriceanu kormány idejében is sürgős energiastratégiára, idézem az akkori politikai nyilatkozatokat. Azt látjuk, hogy az altalajkincsekről szóló stratégia sincs befejezve, és azt látjuk, hogy óriási változások várhatók a következő hónapokban és években a romániai energetikai piacon, csak ha arra gondolunk, hogy végül megszületik-e vagy sem a döntés a csernavodai atomerőműnek a bővítéséről, a két új erőmű csoportnak a megvalósítása. Ha azt látjuk, hogy megvalósul-e vagy sem a kismértékű atomgenerátorokkal kapcsolatos amerikai beruházás, illetve ha azt nézzük, hogy a fekete-tengeri földgáz kitermelés megindul a következő másfél-két esztendőben, ezek mind-mind olyan strukturális változásokat jelentenek, amelyek valószínűleg, hogy le kell tisztázódjanak, mielőtt egy új stratégiát meg lehet fogalmazni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Romániában is tiltakoztak a farmerek, Romániában is elégedetlenek a szállítmányozók. Teljesen világos az, hogy az az erőszakos villanyosítás, amely az európai tervekben szerepel, azt Romániában nagyon nehezen lehet végrehajtani, és több időre van szükség, mint amennyit itt az Európai Unió eddigi vezetése vizionál. Tehát ilyen szempontból én nem akarok senkinek jó viselkedési bizonyítványt kiállítani, de azért azt mondanám, hogy teljesen érthető, hogy nem siet sem a román kormány, sem más kormányok nem sietnek ezeknek a stratégiáknak a benyújtásával, a véglegesítésével, akkor, amikor éppen az óriási változások időszakát éli az Európai Unió. Gondolok itt a politikai, de gazdasági változásokra is.